Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Ez mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Valaki szóljon Donaldnak, hogy igazodtunk.
This is Zseb Donalds Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
1725. október 27-e Amsterdam megalapítása. Ez egy tipikus felnőtt húzás, hiszen szegény Amsterdamot biztos nem úgy alapították, hogy egyszer csak leszúrtak egy kapanyellet, és azt mondták, hogy itt ez a lyuk, és ami körülötte van, az legyen Amsterdam. Csak volt ott már előtte valaki. Ráadásul Amsterdam egy elég különleges város, mert a tenger szintje alatt fekszik, csak úgy, mint egész Hollandia, hiszen Amsterdam Hollandia egyik legnagyobb városa. Hollandia neve egyébként eredetileg a hollandok szerint Nederland, ami nagyjából alföldet vagy mélyföldet jelent, ezek szerint Nederlandban laknak a hollandok. Amsterdam sok egyéb mellett attól is különleges, hogy az utakat csatornák helyettesítik, és egy csomó járkának munkába, meg suliba, meg moziba, mindenféle hajókkal, de nem úgy, mint Velencében, ahol nagyon ronda, zongora fekete csónakokon lehet turistáskodni úgy, hogy egy matróznak öltözött ipse egy hosszú bottal lökögeti a csónakot, és közben betét dalokat énekel egy vígoperából.
Megáll az eszem!
Szerintem itt álljunk meg egy szóra, illetve két szóra, hogy mi az a vígopera, és miért baj, ha egy csatornász óbégat. Tapasztalt zsebhallgatók, tehát a zsebtörzs tudja, hogy lelkes rajongója vagyok az operáknak, igaz? Vannak néha jobbító javaslataim, például, hogy a négy fal között operáljanak. Ez most mindegy, maradjunk a vígoperánál. Az operák rendszeresen szólnak tragédiákról, ahol a hangos bácsi egy idő után leszúrja a hangos nénit. Ilyenkor meg mindenki elkezd hangoskodni a színpadon, sőt, a zenekarba fölállnak a vonósok, és az a pacák is bevadul, akinek a vicces dobverője van, és a kondér dobja, aki mellett mindig áll egy szerencsétlen pacák, akinek két szinternyére van összesen, amit összesen kétszer üthet össze az egész előadás alatt. Szerencsére a felnőttek rájöttek, hogy az ilyen drámai programzene, mint tudjuk, nem biztosítja az operából távozók jókedvét, hiszen milyen az már, hogy kiöltözök, meg minden meg van mosva, meg minden ruhám tiszta, és elmegyünk az operába, ami arról szól, hogy mindenki zokog, meg veszekszik egymással. Na, ezért találták fel a vígoperát, ami szinte mindig arról szól, hogy egy pacák több nőnek is udvarol, ezért a nők bepipulnak és összefognak, és bezárják egy fonott ruháskosárba a pacákot, aki ruháskosárban énekel tovább.
Régen minden jobb volt.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Szappanopera. A szappanopera a televíziós filmsorozatok egyik altípusa. Szórakoztató fikciós műfaj, történetvezetése epizódokra oszlik, melyeket egyes televízió és rádióállomások folyamatosan beillesztenek a műsor struktúrájukba. A szó pontos fordítása az angol soap opera kifejezésnek. Az elnevezésben a szappan szó egyes korai amerikai rádiósorozatokra utal, amelyeket reklám célból nagy szappan gyártó cégek szponzoráltak, az opera szó pedig a műfaj drámai cselekményét hasonlítja a zenei operáihoz.
Vizsgáljuk meg ezek után, hogy miért baj az, ha egy csatornász a fülembe óbégat, miközben turista vagyok. Egyrészt ugye a nagyhajókon dolgozó embereket tengerésznek hívják. De azok az olaszok ezeken a díszcsónakokon tuti, hogy nem tengerészek, hiszen ha látott valaki már velencei gondolát, igen, így hívják azokat a ronda csónakokat, hogy gondola. Na mindegy, szóval aki látott már ilyen csónakot, teljes biztonsággal állíthatja, hogy ezzel bizony nem lehet kimenni a tengerre, mert a tengeren nem lehet egy bottal lögdösni egy ilyen hosszú bigyót, mert a tenger mély. Hullámzik, ezért a bottal lögdöső pacák az első hullám után beesne a vízbe. Szóval ezek a matróznak öltözött olaszok nem tengerészek, mert kizárólag velencei csatornákon tudnak csónakozni, tehát maradjunk annyiba, hogy csatornászok. Attól, hogy valaki tud pisilni, még nem szökük út, oké? Okay? A probléma igazából az, hogy ezek a csatornászok kötelezőnek érzik, hogy vígoperákból énekeljenek dalocskákat, ami egyrészt azért kínos, mert a parton állók mind látják a csónakban ülőket, hogy azért fizetnek plusz pénzt, hogy a helyi taxis énekeljen nekik. Nekem személy szerint, mondhatnám úgy is, hogy szemszer, semmi bajom a csatornás szakmával, nagyon szép foglalkozás. Legalább olyan szép, mint a buszvezető, vagy az autcan, vagy a pénztáros, vagy főleg a rendőr. De amikor a rendőrrel találkozunk, mégse szoktuk mondani, hogy ugyan énekelje már el, hogy megbünt egy gyorshajtásért. Pláne a pénztáros. Kártyával fizetek, pontgyűjtő kártyája van. Na, úgy érzem, hogy akkor Amsterdamról ennyi elég lesz.
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1844. november 25-én született Karl Benz, akit azért illik ismerni, mert ez a német úriember lényegében a gépkocsi gyártás atyának, de legalábbis az egyik atyának tekinthető. Ő alapította a világ első autógyárát, ami miatt a mai szuperzöldek nyilván nagyon mérgesek, tehát ez van. Mindenki nem lehet szupervidám. A Benz később egyesült a Daimler nevű autógyártó céggel, így létrejött a világ egyik legnagyobb autógyára, amely autógyár a Mercedes autókat is gyártja. annyit el kell árulnom, hogy a Mercedest azért hívják Mercedesnek, mert volt egy magyar származású üzletember, egy bizonyos Jellinek Emil, és mikor elkezdte forgalmazni a Daimler autóit, akkor rájött, hogy az életben nem fog eladni egyetlen autót sem, amit úgy hívnak, hogy Daimler Motoren Gesellschaft. Nem állítom, hogy rossz név, de még német léptékkel mérve is olyan érdes, mint az oroszlán nyelve. Így hát elnevezte az autókat Mercedesnek, mert a lányát is így hívták. Azóta remekül megy a bolt.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Mótás kedvű volt az apa.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Be kell lássuk, hogy vannak műfajok, amelyekkel kell próbálkozni. A diszkókérem, az amerikai. Igen, tudom, hogy volt diszkókirálynőnk nekünk is, és tudom, hogy volt Bonnie M, meg Abba, ezek mind Dancing Queen, tudom, persze, de akkor is amerikai. De mindegy, mi az ötödik zsebesség szerkesztősége Nafta bácsival az élen nagyon progresszív és befogadó közösség vagyunk. Éppen ezért a mai ötödik zsebességben a brit diszkó nagyjait mutatjuk be.
I believe in miracles. Since you came along, you said something.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Szükséges megemlítenünk Rotterdamot is, ami szintén egy város, szintén belefolyik a víz, mert a tenger szintje alatt van, de Rotterdamban okosabbak voltak, mint Amsterdamban, és ha már ott voltak, és ott volt az a sok víz, Rotterdam lett Európa egyik leghatalmasabb kikötője. Itt kötnek ki azok a hatalmas konténerszállítóhajók, amik olyan nagyok, hogy ha el akarunk menni az elejétől a végéig, akkor valahol félúton meg kell állnunk uzsonnázni. Rotterdam egy olyan régi város, de olyan régi, hogy itt született 1466-ban, mázlista, pont fölfedezték egy kicsit később Amerikát, a rotterdami Erasmus. Humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író. Igen, ennyi minden volt, de nem kell arra gondolnotok, hogy ez egy notórius álláshalmozó lett volna. Ez abban az időben egy foglalkozás volt. A középkorban, ha valaki egy icipicit többet mosakodott, és egy icipicit okosabb volt a többieknél, akkor egyszerre lehetett szemorvos, és költő, és cipész.
Megáll az eszem!
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
tudja. Mi leszel, ha nagy leszel?
Notórius. Ugyanez nem egy foglalkozás, de vigyázzunk, mert mindenkiből lehet notórius. Ha valaki notórius, más néven rossz hírű, akkor sokan ismerik, de borzalmas tulajdonságai gonosz tevései miatt, ami nem is akar változtatni. A notórius személy élvezi, hogy mindenki tudja a nevét, de igazából nem szeretik az emberek, mert mindig csak a baj van vele. Ráadásul, amennyiben később mégis változtatni szeretne, ezt a jelzőt sosem tudja majd levakarni magáról. Ne akarjunk notóriusak lenni.
Abban a korban bizonyára sok Erasmus lehetett, mert fontos mindig megjegyezni, hogy ő a rotterdami. Magyarul számomra teljesen értetetlen módon úgy fordították a nevét, nagy figyi, hogy Rézmán. Ja, Batman, Superman, meg Auchan, meg Penny. Hát mind csodálkozunk.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
A rotterdami Erasmus Rézmán úr leghíresebb művének a címe a Balgaság dicsérete. Ebben lecikizte a képmutató felnőtteket, akik olyan dolgokra voltak büszkék, ami nem is az ő érdemük. Egy kicsit ez olyasmi, mint amikor ma az olaszok úgy csinálnak, mintha ők lennének a régi rómaiak. A középkorban, amikor ő élt, és a mai korunkban, az a nagyon hasonló, hogyha valaki okosabb, akkor nem szabad nyilvánosan igazat mondani, mert azért nagyon megutálják az embert. A dolog azért annyit fejlődött, hogy régen annyira megutálták, hogy mágiára küldték, ma meg csak melegebb éghajlatra.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Melegebb éghajlatra küld. A felnőttek szokták egymást ide-oda-amoda küldeni. Például a bánatba, a búzsba, a fenébe, a fészkes fenébe, a pitlibe, a túróba, na meg a francba. Amúgy meg tök úgy hangzik ez, mint egy káromkodás, vagyis a meglepetéssel vegyes düh kifejezése. Nem véletlenül van ilyen magas indulati töltése. De hová küldjük azt, akit elküldünk a francba? Hol a francban van az a bizonyos franc? Merre kell keresni a térképen? A válasz nagyon egyszerű. Franciaországban. A franc ugyanis egy fekélyes betegség neve volt, amit először a 15. században, vagyis nagyon régen az egyik francia király seregében azonosítottak. Ezért a világon mindenütt francia betegség néven kezdték először emlegetni. A magyarban a francia szó akkoriban még magát az országot jelentette, amelynek melléknévi alakja volt a franc, tehát ezt az izét franckornak mondták. Hogy honnan jön az, hogy Franciaország melegebb éghajlat, azt nem tudjuk, mert majdnem egész Franciaországban olyan az idő, mint nálunk. Ezek szerint a felnőttek azt sem tudják, hogy hová küldözgetik egymást. De az biztos, hogy a francban melegebb van, mint itt. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
When we were together, oh, oh, oh.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
tűzoltó.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
tűzoltó
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A tűzoltó emeleten lakik. Földszinten sose.
2.
A tűzoltó bár mindenre képes, de felfelé csúszni nem tud.
3.
Meglepő, de a földön található gyáva tűzoltó és a yeti száma mindig megegyezik.
4.
Minden tűzoltó tűzálló és cica barát.
5.
A tűzoltó integetés sokkal értékesebb, mint a politikus integetés.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
És itt van az egyik kedvenc gyerekkori Mátyásom. Sándor Mátyás. Persze ez a Mátyás is kitalált személy, viszont az egyik kedvenc írónk Verne Gyula vetette papírra. Később lett belőle egy tévésorozat is, ezért a számomra Bújtor István feje van a Sándor Mátyásnak. Nagyon menő volt ez a fickó, ő is becsapta az őket kergető gonoszokat, és ahogy Verne Gyulánál szokás, egy csomó izgalmas találmányt használt fel erre, meg ebben a művében volt titkos írás is. És persze a jó a végén győzedelmeskedett. Ez a Sándor Mátyás történet azért is volt nagyon izgalmas, mert ennek a Verne Gyulának, aki, mint tudjuk, a zsebiből francia volt, és úgy hívták, hogy Jules Verne, ez egy olyan műve, amit az 1848-as magyar forradalomnak szentelt. Az egy más kérdés, hogy egy Monte Cristo grófja című történetre nagyon hasonló módon írta meg, 11-néhány évvel később, mint ahogy az megjelent. A becsületére legyen mondva, hogy azért erről írt egy levelet a Monte Cristo szerzőjének, Alexandre Dumasnak, hogy ne az internetről tudja meg, hogy elcsorta az ötletét.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Április 30-a a méhek napja. Szívesen felkiáltanék, hogy éljenek a méhek, de egyetlen nem vagyok benne biztos, hogy a méhek tudnak róla, hogy van napjuk. Persze semmi baj, már az ókorban is jelen voltak az emberiség életében, legalábbis ami a mézet illeti. Tehát mindegy, van mit behoznunk, de legalább van napjuk. Mi emberiség szerintem egyáltalán nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy a méheknek nem a fő tevékenysége a mézkészítés. Hiszen a méhek a mézet egyfajta figyelmes előtakarékosságként gyűjtögetik, illetve hát nem gyűjtögetik ugye a mézet, kedves felnőttek, hanem mondjuk úgy, hogy előállítják, na? Az előgyomrukban állítják elő, ugye? Előállítják a mézet. A méz a méheknek a tartaléka, tehát mi emberek megesszük a méhek takarékbetétkönyvét. Everybody be cool, this is a robbery! Amikor kiderült, hogy mi tulajdonképpen felzabáljuk a méhek tartalékait, a Zsebrádió szerkesztősége ugyan nem jelentette be, hogy lemond a mézről, de ezentúl nagyon körültekintőek leszünk, hiszen a mézevés bankrablás. A méhek nem, a mézek. A mézek a leírások szerint nagyon különbözőek lehetnek. Például virágméz, akácméz, szelídgesztenyeméz, mindenféle méz. Miután Magyarország a világ egyik legnagyobb méztermelője, így óvatosnak kell lennem, amikor azt mondom, hogy szinte kizártnak tartom, hogy egy méh kizárólag akácnektárt vagy szelídgesztenyenektárt gyűjtögetne, hiszen a végeredményt illetően neki tök mindegy, mert nem a mézes csuporra ragasztott címke érdekli, hanem az, hogy eleget gyűjtsön. Szóval tisztán akácméz, amikor megmondták a méheknek, hogy méhik, méhé, méhe, méhe, figyelem, csak az akácot, nincs. Vagy vannak olyan vidékek, ahol az egyetlen növény az akác. Megtanultuk már, mi emberiség, hogyha van egy dolog, ami mindenkinek ugyanolyan, akkor az olyan, mint a Facebook. Szóval béna. A méz esetében nincsen probléma, mert a mézben is van luxus. És az kell. Úgy hívják manuka méz, és 20-szor annyiba kerül, mint a sima. Az az extra benne, hogy Új-Zélandon gyártják a méhek, és semmi bizonyíték nincs rá, hogy egészségesebb, mint az akácméz. Ennyi már csak elég ahhoz, hogy megőrüljünk érte, nem? Na, ugye?
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.